Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk. Az egészségkóddal megyünk tovább, egészen pontosan az utazási medicinákról lesz szó. Elkezdődött az utazási szezon, és az úti céltól függ, hogy hogyan kell készülni gyógyszerekkel, oltásokkal, bármilyen extra védelemmel. Dr. Kardics Kingával, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának trópusi betegségek szakorvosával Marosi Viktor beszélget, a műsor szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium vezetője.
Az mondjuk egy nulladik kérdésként hadd tegyem föl, hogy trópusi betegségek szakorvosának lenni, ezt milyen igények hívták elő?
Ez egy érdekes dolog. Nem sok kollégát ismerek az országban, aki ilyen szakterületen dolgozik, foglalkozik ilyen betegekkel. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan szakma, ami tulajdonképpen ráépül bizonyos fertőző betegségek, ehhez társuló szaktudásra, tehát ez egy hosszas tanulás után megszerezhető ismeretanyag, és ehhez hozzájárul az is, hogy bizonyos időt el kell tölteni trópusi országokban, hogy megismerhessük ezeket a betegségeket, és nem csak a tankönyvekből olvassunk róla. Tehát ez egy elég érdekes terület, és főleg gyerekgyógyászat terén nem is nagyon van kollega, aki hasonló betegekkel foglalkozna az országban.
Mikor érdemes szakemberhez vagy orvoshoz fordulni, hogyha kiválasztjuk a nyaralás helyszínét, és mondjuk az egy trópusi ország, mit érdemes először elolvasnunk, vagy milyen információkhoz kell először jutnunk ahhoz, hogy egyáltalán felmerüljön a kérdés, hogy valamilyen oltásra vagy gyógyszeres megelőzésre van szükség?
Napjaiban elég divatos fogalom ugye az egészségtudatosság, az egészségtudatos életmód, mint mindent az életben, talán az utazásokat is érdemes előre megterveznünk, és ahhoz, hogy az utazás ne csak egy kudarcba fulladt élmény legyen, és megelőzhessünk olyan dolgokat, amit meg lehet, érdemes szakemberekhez fordulni, segítséget kérni. Én azt szoktam javasolni, hogy egy ilyen hosszabb, távolabbi desztináció esetén, egy olyan 6-8 héttel az utazás előtt próbáljunk meg eljutni egy olyan pontra, ezek általában ugye oltópontok szoktak lenni az ország számos helyén fellelhetőek, ahol a megfelelő úti cél kiválasztását követően ugye egyénre szabottan tudjuk összeállítani azt a tervet, ami szükséges egy ilyen utazás biztonságos véghezviteléhez, főleg, hogyha gyerekek is vannak a családban, akik velünk tartanak egy ilyen hosszabb út során.
Mikre érdemes figyelni itt? Elsősorban az, hogy milyen a vízminősége egy helyen, milyen ételek vannak, vagy milyen rovarok, milyen fertőzési lehetőségek, szóval ezeket hogyan lehet megszerezni ezeket az infókat?
Nagyon sok szempontot kell mérlegelni. Nyilván elsődleges az úti cél, hogy az az ország, amit mi kinéztünk magunknak, mennyire rendelkezik fejlett egészségügyi struktúrával. A gyerekeket sokkal gyakrabban szoktak orvoshoz vinni bármilyen panasz esetén, tehát ezt is mérlegelni kell, hogy az adott helyen lesz-e elérhető ilyen szolgáltatás. Ha egy szegényebb vagy egy fejletlenebb infrastruktúrájú helyre utazunk, érdemes felszerelkezni, akár egy kisebb úti patikát is összeállítani, ebben is segíteni tudnak a szakemberek, illetve nyilván az állatkontaktus, a gyerekek nagyon szeretnek állatokat simogatni, szabadban lenni, ezek is szempontok. Nyilván ezeket mind-mind mérlegelni kell egy ilyen konzultáció során, és ennek megfelelően kialakítani azt a stratégiát, amivel a szülő biztonságban érezheti magát egy ilyen egzotikus út során.
Mesél nekünk arról, hogy zajlik egy ilyen konzultáció?
Általában az esetek többségében a páciensek ugye kitöltenek egy kérdőívet, amivel le tudjuk szűkíteni azt a problémakört, hogy az adott családon belül mondjuk van-e olyan betegség, amire jobban oda kell figyelni, olyan fajta gyógyszereket kell megválasztani prevenciós szempontból, van-e valamilyen allergia, van-e valami krónikus betegség, van krónikusan szedett gyógyszerek, gyerekeknél ugye vannak hajlamosító tényezők bizonyos fertőzésekre, úgyhogy ezeket mind-mind kiszűrjük egy ilyen tulajdonképpen anamnézis felvétel során, és utána együtt átbeszéljük a családdal azt, hogy mi az, amire szükség lehet, és mikor mit lehet tenni, kit lehet megkeresni, ha probléma merül föl.
Ugye itt az elején trópusi, egzotikus utazási desztinációkról beszéltünk. Itt ugye arról van szó, hogyha távol-keletre megyünk, mondjuk, nem tudom, Ázsiába, Indiába, vagy akár távol-nyugatra, Dél-Amerikába. Ezek azok, amikről, vagy Afrikába, ezek azok, amikről a leginkább hallunk. De vannak olyan desztinációk, amikről nem is gondolnánk, hogy szükség van? Tehát, hogy van olyan, hogy akár utólag megtalálják önt azzal, hogy hát mi ezt nem gondoltuk, hogy itt is kellene valamilyen oltás vagy gyógyszer?
Igen, igen. Nagyon sok a rutinos utazó, aki már évek óta utazik szerte a világban, és ugye van egy saját kialakított stratégiájuk, saját utipatikájuk, tehát ők már rutinosnak mondhatók, de mindenkit érhet meglepetés, és sőt, sokszor ugye az derül ki egy utazás után, hogyha valaki lebetegszik, hogy nem is gondolt volna rá, hogy ilyet össze tud szedni itt vagy ott. Ugye a védőoltásokkal nagyon sok betegség megelőzhető. Azt tudnunk kell azért, hogy a kötelező védőoltások például, ilyen a sárgaláz, vagy például Szaud-Aráb térségben már meningokokusz elleni oltást is előírnak, ezek elsősorban az adott országokat védik meg a beutazóktól. De ami javasolható, illetve ajánlott védőoltás, amit ugye az oltópontokon szoktak felajánlani az utazóknak, azok az utazót védik meg. Tehát ezeket érdemes azért mérlegelni és felkészülni minden eshetőségre, főleg, hogyha a világ másik felét szeretnénk meghódítani.
Miket kell elkerülni, hogyha ételekről beszélünk, és elmegyünk mondjuk a távol-keletre, van egy olyan lista, akár a konzultáción előkerül ilyesmi, hogy mi az, amit az európai gyomrunk az biztos, hogy nem fog bevenni?
Nyilván vannak egyéni szempontok is, ugye ezeket azért kiszűrjük, hogyha valakinek van valamilyen ételallergiája, vagy mondjuk ilyen egzotikus halakra esetleg allergiás reakció jelentkezhet nála, akkor nyilván javasoljuk ezeknek az elkerülését. De az talán elmondható, hogy bárhova is megyünk, ugye a szállodákon belül azért elég nagy a biztonság, nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki olyan fertőzést szedjen össze, ami aztán hetekig nyomot hagy. Föl kell készülni, főleg, hogyha valaki természetbe tölt el sok időt, ott azért nagyobb a rizikó arra, hogy utcaszélen, itt-ott piacon megkóstolva egy-két egzotikus dolgot, ami mondjuk nincs teljesen kellőképpen előkezelve, ott azért nagyobb a rizikó, de természetesen a konzultációk során azért felsorolásra kerülnek ezek a lehetőségek, amiket ugye főleg gyerekeknél nagyon komolyan kell venni, mert ők sokkal fogékonyabbak.
Ugye az imént már beszéltünk oltásról is, meg gyógyszerekről is. Mi az, ami eldönti, hogy oltásra, vagy akár előzetes, gyógyszeres kezelésre van szükség?
Az oltás az nem egyenlő védettséggel, ezt azért fontos kihangsúlyoznom, mert ugye a gyerekkorban nagyon sok oltást megkapunk, ezeknek azonban a hatásossága idővel elhalványul. Tehát úgymond szükség lehet újraoltásra, ezt is ugye a konzultáció során szoktuk mérlegelni a felnőttek, tehát ebből a szempontból kicsit problematikusabbak, mert ugye ők kevésbé védettek bizonyos klasszikus fertőző betegségek, gondolok én például itt a szamárköhögésre, vagy akár a kanyaróra, ami azért időnként felüti a fejét. Uh-huh. A gyerekeknél ugye azt is mérlegelni szoktuk, hogyha mondjuk olyan védőoltás van, ami benne van a programban, a kötelező jelleggel, de még nem kapott meg a gyermek, egy bizonyos utazásnál azért hasznos lehet, tehát ezt lehet azért módosítgatni és előrehozni mondjuk egy adott utazás előtt. Tehát ezért is hasznos talán egy ilyen találkozó, illetve átbeszélés.
Ugyanígy, de megvan-e az, hogy melyik térséghez milyen medicinára van szükség?
Általánosságban azért elmondható, hogy vannak olyan tünetiszerek, amik mindenhol megállják a helyüket. Ezek az általános ugye allergia ellenes szerek, gyomorbélpanaszokat javító vagy megelőző szereket tartjuk ide be a csoportba. Ami utazás szempontjából fertőzés veszély tekintetében kiemelendő mindenféleképpen a malária, ugye? És már majdnem 100 olyan ország van, ahol a malária előfordul, tehát ezt figyelembe kell venni. Illetve, hogyha gyerekekről beszélünk, most már nagyon nagy számban fordulnak elő olyan családok, ahol valamilyen immunkezelésben részesülnek a gyermekek, az immunrendszerük picit sérült, és hajlamosabbak bizonyos mondjuk bakteriális fertőzésekre is, akár egy medencézést követően, vagy egy légúti fertőzést is összeszedhetnek. Ezeknek a gyors, úgymond tehát zsebbe található gyógyszereknek az elérhetősége talán megkönnyíti a szülőknek a sorsát, hiszen ilyenkor azért általában van egy kis pánik a szülőkben, hogy hova forduljanak, idegen helyen vannak, tehát célszerű őket előkészíteni egy ilyen utazás előtt, és adni javaslatokat, hogy gyorsabban tudjanak reagálni ilyen helyzetekben.
Ha már szóba hozta az immunrendszert, vannak olyan fertőzések, amik az immunrendszert véglegesen tudják károsítani?
Igen, nyilván itt főleg a felnőttek körében beszélhetünk olyan fertőzésekről, amelyek mondjuk szorosabb kontaktusok után is megeshetnek. Gyerekek esetében azért inkább fordított a helyzet, ugye sokszor ez egy indikátor lehet, hogyha egy gyermeknek nem gyógyuló fertőzése van, hogy gondoljunk esetleg valamilyen immunrendszeri hibára, és ilyen irányba vigyük tovább a vizsgálatokat. De nyilván az immunrendszer az egy nagyon fontos dolog, és ugye napjainkban, amikor annyiféle kezelés áll rendelkezésre, mindenféle betegség ellen, az infekciók azok, amelyek ugye indikátorai az immunrendszernek az állapotát tükrözve.
Beszéljünk egy picit az utazás utáni helyzetről. Szükséges kontrollvizsgálat? Még akkor is, hogyha esetleg tünetmentesek vagyunk?
Én úgy gondolom, hogy rutinszerűen nem szükséges, azonban sokszor merül föl az a kérdés, ugye utazás után 2-3 héten belül bárkinek bármilyen panasza lenne, hogy van-e összefüggés, és nem mindig tudják eldönteni az utazók. Nyilván a házi orvos nagy segítséget nyújthat ebben, de hogyha mondjuk olyan diagnosztikai háttérre van szükség, ami egy kicsit ilyen egzotikusabb vizsgálatokat igényel, teszteket, akkor javasolható akár a konzultációs pontnak a felkeresése, vagy egy olyan kollega, aki trópusi betegségekben szakavatottabb, tud segíteni, eldönteni, hogy van-e szükség további vizsgálatokra.
Vannak egyébként ilyen lappangó fertőzések, amik nem feltétlen akkor jönnek ki, amikor utazunk, vagy akár közvetlenül utána, hanem akár fél évig, egy évig is lappanganak.
Igen, ezek ritkák.
Ezek
azért,
hogyan felismerhetők? Vagy szűrővizsgálat van-e rá esetleg, hogy ezek tünetmentesen is felismerhetők legyenek?
Vannak szűrővizsgálatok, melyek ugye, ahogy említettem, nem minden rendelőben elérhetőek, tehát talán ezért is az illető múlik, hogy mennyire tudja összekötni ugye az utazása, mert van, hogy rutinvizsgálatokat kezdenek el, mondjuk egy bármilyen lázas állapot kivizsgálása kapcsán, de aztán csak-csak eszükbe jut, hogy fél évvel ezelőtt mondjuk a szubszaharai régióba jártak egy szafarin, és lehet, hogy van köze a lázas állapothoz. Tehát ilyen esetben is érdemes egy ilyen trópusi ambulanciát felkeresni, mert van lehetőség bizonyos kórképek szűrésére, és nem csak bizonyos, hanem most már elég tág a diagnosztikai háttér Magyarországon.
És ami szerintem szintén gyakori kérdés, az, hogy mit hozhatunk haza, akár tünetmentesen. Mennyire fertőzőek ezek, illetve lehet-e különbséget tenni hordozóként, vagy tovább fertőzhető-e egy-egy ilyen betegség?
Minden betegségnek megvan a saját lappangási ideje. Ugye ez a tünetek megjelenésig tart. Mérlegelni kell azt, hogy az illető például az utazás előtt milyen védőoltásokkal volt felszerelkezve, milyen immunvédettséggel rendelkezett. ezzel nagyjából lehet azért szűrni bizonyos kórképeket. Azok a betegségek, amelyek ellen nem állunk rendelkezésre védőoltással, vagy megfelelő profilaktikus kezelésekkel, azok ugye diagnosztizálhatók és kezelhetők. Olyan betegség nem nagyon van, ami évekkel később jön ki, tehát azért általában az utazáshoz köthetőek a panaszok, és gyorsan a végére lehet járni ennek.
Létezik-e immunitás akár védőoltás vagy gyógyszeres megelőzés nélkül? Tehát elkapunk egy fertőzést, akár úgy, hogy lappang bennünk, akár úgy, hogy tüneteink vannak, és nem fordulunk orvoshoz, de egyszer csak a tünetek elmúlnak. Tehát akár immunisakká is válhatunk. Van ilyen?
Ezek általában az úgynevezett szokványos kórokozók, tehát olyanok, amelyeket már korábban átéltünk gyerekkorunkban, vagy fiatalkorunkban. Mondhattuk erre példát, hogy az enterovírusok azok mindig is voltak, és vannak, és más országokban is vannak. Lehet, hogy más szerotípussal találkozunk, de valamiféle védettséggel rendelkezhetünk, hogyha már átestünk a korábbiakban. És nyilván az immunrendszernek van egy természetes funkciója is, egy veleszületett funkciója, ami ilyenkor ugye működésbe lép, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért elég jól szoktak reagálni a gyerekek, főleg ugyan sokszor látunk olyat, hogy nagyon betegek, nagyon lázasak, nagyon produkálják az adott fertőzés tüneteit, de mégis valahogy sokkal könnyebben átesnek bizonyos fertőzéseken.
Van-e olyan fertőzés, ami velünk marad, akár be voltunk oltva, akár nem, és mondjuk akár ezek nem gyógyíthatóak?
Hát talán azt tudnám mondani, hogy vannak bizonyos kórokozók, amelyek reaktiválódhatnak a szervezetbe, tehát egy alvó állapotba kerülnek, és bizonyos külső tényező vagy immungyengeség kapcsán reaktiválódhatnak. Ugye erre van áll is példa, akár egy ajakherpesz lehet, de például a maláriának is van egy ilyen alvó fázisa, amely ugye átmenetileg nem okoz tüneteket, de aztán valami miatt aktivizálja magát, és mondjuk egy utazás után akár fél évvel vagy egy évvel is okozhat tüneteket.
Dr. Kardics Kingával, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának trópusi betegségek szakorvosával Marosi Viktor beszélgetett, a műsor szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium vezetője. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe, jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket szombat reggel 7 órakor. Köszönöm a figyelmet, Andor Tóth Annát hallották, szép napot!